Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Nem tudom, valaki gondolt-e arra ezen a mai reggelen, hogy az, hogy fölébredtünk, az is azt jelenti, hogy az Isten igent mond az életünkre. Akár így is mondhatom, hív bennünket az Isten. Minden egyes reggel, ami ránk virad, az az Isten hívása. Hív bennünket arra, hogy összetegyük a kezünket, imádkozzunk. Hív bennünket vasárnaponként ide a templomba. Nyilvánvalóan nem véletlenek ezek. Hát az élet se véletlen. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy véletlenül született, lehet, hogy vannak sajnos ilyen emberek, akik nem azért születtek, mert akarták őket, de az Isten biztos, hogy akarta azt, aki megszületett. Minden esetre, ezen a mai reggelen gondoljunk erre. Isten mindig hív, az Isten vár, és nagyon türelmes. Nem fogy el a türelme. Ezt a szentmisét jó szándékra ajánljuk fel. Azt hiszem, abban mindannyian egyet értünk, hogy a jó szándékra igen nagy szükség van. Én már csak a jó szándékban hiszek. Vagy jó szándékú egy ember, vagy inkább tart tőle az ember. Jó szándékú emberek lehetnek társai a másiknak, tartozhatnak össze a másikkal. Imádkozzunk azért ebben a szentmisében, hogy ez a jóra való törekvés is, ami a szándékból támad, meghatározza az életünket. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt beváltolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erő magához hivatta, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok. Koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki: vedd elő adós leveledet, ülj le hamar, és élj 50-et. Aztán megkérdezett egy másikat: te mennyivel tartozol? 100 véka búzával. Hangzott a válasz: fogd adós leveledet, mondta neki, írj 80-at. Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig a kicsiben hűtlen, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Jöjjetek előre, itt van 3 hely, 2 osztozhattok rajta. Úgy, tökéletes. Látom, keresztelőre jöttetek, szépen fölkészülve. Így helyes. Mert a szentmise után keresztelő lesz, úgyhogy egy kicsit nekem most rövidebbre kell fogni a szót, aztán majd utána meg át kell adni a helyet a keresztelésre érkezőknek, úgyhogy hát az idő. Idő szorításában élünk, így úgy mindig. Minden esetre nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai reggelen, amikor szintén egy nagyon sajátos tanítást kaptunk. Minden vasárnap valójában egy tanítási idő és ünneplés. Isten tanít bennünket, és hogyha meg tudja érinteni a szívünket, akkor van remény arra, hogy ünnepelünk is. Mert hiszen ahhoz szívbéli indítatás kell, hogy az ember ünnepelni tudjon Istennel, a másik emberrel. Olyan sokszor gondolok egyébként erre is, hogy ki esnek az ünnepek az életünkből. Sokkal több szabad napja van ma az embereknek, mint régebben volt, és valahogy az ünneplés is, mintha kimaradna az emberek életéből. Pedig ünnepek nélkül nem lehet kibírni a hétköznapokat. Múltkor azt hiszem, éppen múlt vasárnap mondtam, de most mindenképpen még egyszer mondom, mert nagyon ide illik ez a mondat, amit egy fekete asszony mondott nekem Mombasszában, Kenyában. Hallottam éppen tegnap valami szörnyűséges lövöldözés volt egy bevásárló központban, Nairobiban, én is jártam abban. nagyon másképp érint ilyenkor az ember szívét egy hír is. Minden esetre ez a fekete asszony egy vasárnapi szentmise előtt a nyomortelepen azt mondotta, mi nem misére jövünk, mi ünnepelni jövünk azért, hogy kibírjuk a hét többi napjait. Nagy igazság. Milyen jó lenne, ha az eljutna a szívünkhöz. Ma egy nagyon sajátos tanítást kaptunk, nem is egyszerű értelmezni. Így is, úgy is magyarázzák ezt a szentírás tudósai. Nagyon nem is megyek bele ebbe a magyarázatba, inkább elmondom azt az egy-két általános megállapítást, és inkább a következtetéseket vonjuk le ebből magunknak. Mert hiszen itt egy hűtlen intézőről hallottunk, akit Jézus megdicsér. És aztán a szentírás magyarázók is próbálják valahogyan szépé magyarázni ezt a jézusi dicséretet, persze, helye van ennek a jézusi dicséretnek, csak hát nagyon hosszasan kellene beszélgetni ahhoz, hogy értsük és ne félreértsük Jézusnak a kijelentését. Minden esetre abban biztosak lehetünk, és ezt a szentírás magyarázók mondják, hogy Jézus nem a hűtlenségét, nem a csalását, sikkasztását dicséri meg ennek az embernek. Ez lehetetlen. Ez az egyik nagyon egyszerű megállapítás. A másik megállapítása a szentírás magyarázóknak, hogy valójában ez a történet, ez nem erről az emberről szól elsősorban, aki hűtlen volt, hanem a gazdáról. És ez már valójában elvezet bennünket a példázat megértéséhez. Minden esetre össze kell kapcsolni ezt a mai evangéliumi részt a múlt vasárnapi evangélium üzenetével. Ugye múlt vasárnap a tékozló fiúról hallottunk. Igazából annak a történetnek is jobb lenne ezt a címet adni, a jóságos atyának a története, de hát maradjunk ennél. A tékozló fiú történetéről hallottunk, akkor ezzel párhuzamosan talán szerencsésebb lenne. A szentírás magyarázók közül itt is van egy valaki, aki azt mondja, hogy ez a tékozló intézőnek a története. És talán ez már is picit közelebb visz az értelemhez, hiszen a tékozló fiú történetében, és ehhez csatlakozva ennek a történetnek is a középpontjában az a valaki áll, aki a másik oldalon van. Nem a tékozló fiú, meg a tékozló intéző a főszereplő, hanem az atya. A tékozló fiú apja, a tékozló fiúnak a gazdája, akár itt lehet arra gondolni, a gazdánk az Isten. És ez azért lényeges, mert a fontos üzenete az ennek a történetnek, ebből ezt vonhatjuk le, hogy az Isten szemében az ember mindennél fontosabb. A tékozló fiú az atyának mindenkinél fontosabb. Nem a javak, nem azok, amikre oly nagyon törekszünk, és amiket szeretnénk megszerezni, amiket szeretnénk magunkénak tudni. Nem ezek a legfontosabbak, hanem, most hagyd mondjam így, a gyerek. A tékozló fiú, aki az apjának mindenét eltékozolt, ami nem is az övé volt igazából, persze akkor, amikor már átadta, akkor azt tehetett vele, amit akart, és itt is minden a gazdájé, de rábízta. És mindkét esetben A főszereplő az Isten, mert az ember nem mérhető a javakhoz, bármennyire is beleszerettünk a javakba, és bármennyire is fontosak bizonyos mértékig a javak, hanem az ember. És ebben az esetben is az, hogy ez a tékozló intéző megtért. Rádöbbent valamire, rádöbbent arra, hogy mások is bajban vannak, csak ők állandóan bajban vannak, ő meg most került csak bajba. Ő addig úgy gondolta, hogy minden rendben van, minden tökéletes, és rádöbbent arra, hogy a bajban ismerszik meg, hogy az emberre hogyan gondolnak. És a gazda nem a hűtlenségét, nem a tékozló magatartását dicsérte, hanem azt, hogy rádöbbent arra, hogy mi az életének az értelme. Összetartozni a másik emberrel, aki szintén bajban van. Most nem azzal kell itt foglalkozni, hogy milyen csalásokról volt szó. Nem ez a lényeg, hanem mélyebben van az üzenet. Magára döbbent ez az ember. Magára eszmélt ez az ember. És másképpen látta azokat, akik adósok voltak. Ez az egyik üzenet. Az ember a fontos az Istennek, nem pedig a javak. És a másik, az ember bármilyen messzi megy, visszajöhet. Akár azt is mondhatnám, a kereszténység a visszatérők egyháza. Szebben a kereszténység a megtérők egyháza. Múlt vasárnap elmélkedtünk erről. Milyen sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik nincs szükségük arra, hogy ide betérjenek. Hogy betérjenek egy templomban, hogy odaforduljanak az Istenhez. Úgy gondolják, hogy ők mindezek nélkül, Isten nélkül, és hívő közösség nélkül, emberi közösség nélkül meg tudják oldani az életüket. Ez a történet arról szól, hogy igenis a kereszténység a megtérőknek a közössége. Senki se tökéletes, senki se bűntelen, csak van, aki ezt belátja, van, aki nem. Akik ide bejönnek, remélem, mindenki, aki itt van, tudja, hogy nem tökéletes. És független ez attól, hogy mások hogyan vélekednek rólunk, rosszul vélekednek egyébként rólunk, ahogy múlt vasárnap beszéltem erről, magukat jobbnak tartják, mint minket, mert mi azért csúszunk, mászunk a templomban, mert mi olyan rosszak vagyunk, és olyan bűnösök vagyunk. Mondjanak, amit akarnak, gondoljanak, amit akarnak. Mi tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, de azt is tudjuk, hogy ez a kereszténység befogad, és akit befogadnak, annak megmenekült az élete. Nem a tökéletesek közössége, a keresztény közösség, az emberi társadalom sem, hiszen minden baja a társadalomnak ebből származik, hogy nem vagyunk tökéletesek. De azért az egészen nyilvánvaló, hogy aki isteni értékekhez igazodik, hallottuk ma a fő parancsolat, az Isten szeretet és ember szeretet parancsolata, aki ehhez igazítja az életét, azért mondjon mindenki, amit akar, azért ezek az emberek mindenről másképp vélekednek. Aztán persze néha nagy esések vannak, néha botrányos dolgok is vannak, és ilyenkor fölháborodik a világ, hogy a keresztények ilyenek, ők ezt naponta csinálják, az nem számít. Nyilván ez nem válik a javunkra, mert minket többre hívott az Isten, hogy segítsünk az embereknek, példát adjunk az embereknek, összetartozunk szeretetben az emberekkel. Körülbelül ez az üzenete ennek a mai evangéliumnak, akár itt be is fejezhetném, de azért egy-két dolgot szeretnék hozzátenni. Pontosan azzal kapcsolatosan, amit hallottunk, a mammon. A mammon a vagyon, a mammon a pénz. Nem szolgálhattok a mammonnak is, meg az Istennek is. Szóval a kettő biztos, hogy nem működik egyszerre. Ez nem azt jelenti, hogy a pénz nem fontos, a javak nem fontosak. De az nem lehet, hogy az embernek a mammon is az istene, meg az Isten is az istene. Ez a kettő nem megy együtt. Nem mondja senki azt, hogy a pénz az nem fontos. Ugye néha ilyen fellengzős, vagy meggondolatlan kijelentéseket is mondunk, ó, hát a pénz az nem lényeges. Ilyenkor mindig visszagondolok a kedves Zoli bácsira, egy öreg sekrestyésem volt, nagyon-nagyon szerettem, ferences testvér, aki mikor ez elhangzott, hogy a pénz nem boldogít, és akkor a Zoli bácsi dörmögő hangján, de megnyugtat. Nagyon-nagyon-nagyon mélyhitű, reális ember volt Zoli bácsi, és igen, ki kell mondani, hogy ez hozzátartozik az életünkhöz, hogy mi kell a háborúhoz? Pénz, pénz, pénz. Érdekes, nem kérdezik az, mi kell a békéhez. Mi kell a békéhez? Pénz, pénz, pénz. Mert igen, sokba kerülnek azok, akik nem tudnak dolgozni. Igen, sokba kerülnek a gyerekek. Hát miért nem születnek meg a gyerekek? Mert sokba kerülnek. És még van azért egyéb más is. És igen, sokba kerülnek a fogyatékkal élők. Láttuk itt előbb a Miklós kedves munkatársam, hogy kivitte ezt a fogyatékkal élő fiút. Milyen sokba kerül? Mennyivel többe kerül egy ilyen fogyatékkal élő ember, mint az egészséges? És milyen sokba kerülnek most? Meg ne botránkozzanak, mielőtt kimondom már, fogják vissza magukat, sokba kerülnek az idősek. Akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy van nyugdíjuk, stb. Stb. Persze, hogy van. De mennyivel nehezebb az életvitele egy idős embernek? És mennyivel többe kerül neki minden, egy csomó dolog, amit egy fiatal, egészséges ember meg tud tenni, ő nem. És azt is meg kell neki venni. Tehát nagyon fontos a mammon, a pénz, és éppen ezért nagyon fontos a derékhad. Ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz nagyon fontos az, hogy legyenek befektetők, nagyon fontos, hogy legyenek, akik dolgoznak, akik dolgozni akarnak, mert különben mindaz, amire szükséges a pénz, valahogy nem fog megvalósulni. Tehát a pénz nagyon fontos. Nyilvánvalóan. De ebben az értelemben. Túlzás az, amikor valaki azt gondolja, ha ez megvan, akkor mindent megoldottunk. Idős otthonokban a tapasztalatom. Vannak fényes idős otthonok, például, ezt csak példaképpen mondom, és boldogtalan idős emberek ott. Miért? Mert van, amit pénzen nem lehet megvenni. A másik ember közelségét, a másik ember szeretetét, de mondhatnánk a gyógyító szolgálatot is, de egyéb mást is, a bankoknak a működését is, a hivatalok működését is, a különböző elárusító helyeket is, hiszen ott egészen másképp kell fordulni egy idős emberhez, mint egy olyanhoz, aki meg tudja magáét védeni. És meg tudja magát is védeni. Szóval sajátos helyzet ez. Ennyit a pénz fontosságáról.
Ugyanakkor azt se szabad elfelejteni, hogy a pénz ártalmas is lehet. Egyszerűen azért, mert az ember rabjává válhat, és azt hiszi, hogy hogyha az van, akkor minden megoldódott. Hát nem. Valamikor gyerekkoromban láttam egy filmet, már a címét se tudom, valamilyen dosszié volt a címe. A történet fölvillant bennem, amikor gondolkodtam erről. Valaki talál egy dossziét, igen sok pénz van benne. Fölszedi, megnézi. Lelkiismeret, ja, és forgatja a dossziét, és ott van a cím. Hú, ezt akkor vissza kellene a vinni, hiszen tudom a tulajdonosát. Tehát ez a sok pénz. És akkor győzködi a lelkiismeretét. Hát akinek annyi pénze van a dossziéban, az biztos, hogy nagyon gazdag ember. Hát akkor most miért adjam neki vissza? Hát nekem nagyobb szükségem van rá. Aztán egy kicsit legyőzi a lelkiismeretét, és kezében a pénz. Ugyanakkor a dossziéban egy írást is talál, ami arról szól, hogy a gazdája a dossziénak valami olyan kérdésekkel foglalkozik, amit ha meg tud fejteni, akkor a leggazdagabb ember lesz. Erre ő elkezdi a kérdést megfejteni. Hát ha neki sikerül, és akkor ő lesz a leggazdagabb. Közben ugye már a feleségével régen nem törődik, felesége szépen elmegy mással, a lánya prostituált lesz, a fia az elkóborol, és közben megjelenik a hirdetés, hogy aki megtalálta a dossziét, annyi összeget kap, amennyi volt benne, hatalmas összeg volt, de neki már nincs meg. Mert úgy közben fogyogatott a pénz, és már nincs meg. Na, elég az hozzá, mire eljut odáig, hogy na, talán másképp kellene gondolkodni, akkora már senkije nincs. Akkora már egyedül van, se feleség, se gyerekek, és ott van egyedül. Nem tudom már, hogy fejeződött be, de ez is elég befejezésnek. Szóval átkos is lehet ez a pénz. És hát, hogyha az evangéliumra gondolok, akkor ez azt is jelenti, hogy pénzem minden megvehető. Hú, de rossz ez a szó, hogy pénzen minden megvehető. Nyilvánvaló, ha mi ezt halljuk, akkor arra kell gondolni, hogy mennyi jót lehet tenni a pénzen. És a pénzzel, most uram, bocsá, azt mondom, még mennyországot is lehet vásárolni pénzért. Mert az a pénz, amivel jót teszünk, amivel másokat segítünk, az olyan, amit az Isten is számon tart. És amit az Isten számon tart, az biztos, hogy a legfontosabb. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Kedves testvérek, kérjük a kegyelmet ebben az imádságban a magunk számára, hogy mindig örömmel fogadjuk el az Isten hívását, és egyre többen térjenek be a templomokba, térjenek be a keresztény közösségekbe, hogy megmeneküljenek. Az elmúlt napokat Székelyföldön töltöttem, és csak protestáns vezetőkkel találkoztam, és mindannyian arról panaszkodtak, hogy igen-igen nagy bajban vannak. Mintha elpártolnának az emberek. Egy katolikus papnak voltam a vendége, ő ugyan így panaszkodott. Biztos, hogy jobban kellene egymásra vigyáznunk, egymást segíteni, hogy jól érezzük magunkat Isten közelében, mert ettől függ a jövőnk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Györögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szent áldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Köszönjük meg az Isten érintését, az, hogy ma elindultunk otthonról, és elérkeztünk egy templomba. Nagyon fontos. Pár hónappal ezelőtt beszélgettem egy felvidéken élő szociológussal, meg kultúrtörténésszel, aki a következőt mondta, én eddig a kultúráról beszéltem, és a nyelvről, a magyar nyelvről, amely egyesít és megőriz bennünket, ma rá kell jönnöm arra, hogy ma már csak egyetlen egyesítő erő, tényező van, az a kereszténység. Vagy a kereszténység menti meg a magyarságot, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy Európát, tegyük ezt hozzá, vagy semmi más. Nagyon, nagyon fontos ez, és sokat kellene erre gondolnunk mindannyiunknak. Menjünk el derűs, jó szívvel innen. Van egy kedves olasz barátom, az minden vasárnap reggel fölhív. Ma reggel is fölhívott, azt kérdeztem, milyen idő van. Mondtam, hogy szomorkás. Reggel, amikor hívott, akkor még szomorkás volt valóban, nem ilyen szép napsütés. És akkor azt mondja, te ne legyél szomorú, mert szentmisét csak örvendező szívvel lehet ünnepelni. Hát örvendező szívvel menjünk, akkor innen el, és adjuk át a helyet azoknak, akik a keresztelőre jönnek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében. Yeah.